az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Most pedig nézzük, milyen barral várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. A műsorismertetést követően reggeli műsorunkban ez alkalommal Csató Tiborral, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnökével beszélgetünk. Szó lesz az Egyesület több évtizedes szakmai tevékenységéről, megvalósult és tervezett projektjeikről. 9 órától hírek, majd Segíthetünk című műsorunk következik. A mai adásban beszámolunk arról, hogy pénteken reggel 9 órától ingyenes egészségnap várja a miskolciakat a Szent István téren. Majd kiderül, hogy a Pereckék Alapítvány a második 1000 nap címmel a gyermekek óvodai nevelésével foglalkozó konferenciát szervezett a Miskolci Egyetemen. Erről készült összeállításunkat sugározzuk, melyből most egy részlet következik. Szaniszló Lászlót, a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetőjét idézzük.
A köznevelés mostani évében az októberi statisztika alapján Magyarországon 324.457 óvodás van, akik közül vármegyénk óvodájába jár 23.876 gyermek, a Nyitnikék tagoldába pedig egészen pontosan 132. Ha közöttük vizsgáljuk a hátrányos helyzetet, azt látjuk, hogy az országos szinten a gyermekeknek körülbelül a 9%-a küzd valamilyen szintű hátrányos helyzettel. Ez az arány Borsodban viszont csak nem 30%.
9 óra után Tokai Vételkörzetünkben Kilátó című műsorunk kezdődik, melyben Böszörményi Gergely életpályájának első szakaszát ismerhetik meg hallgatóink. A lelkes zenész, kiadó, szervező, családjáról, gyermekkoráról, egyetemi éveiről és a rendszerváltás időszakáról mesél a beszélgetés sorozat első részében. Ugyanebben az órában Napról Napra című regionális műsorunkban ez alkalommal dr. Sáfrány Judit pszichológussal beszélgetünk az onkológiai betegek mentális segítéséről, a stressz szervezetünkről, gyakorolt hatásáról, valamint a mentális egészség megőrzésének fontosságáról. Részlet következik az adásból.
És a legújabb szemlélet szerint már a daganatos betegségek inkább a krónikus betegségek kategóriájába sorolhatóak. Ugye ezért is van az, hogy sokkal több prevenciós program van, sokkal több prehabilitációs program van, és ugye akár ugye úgynevezett rehabilitációs program, amiben pszichológus is részt vesz, mert hogy ha a beteg együttműködését meg tudjuk nyerni, hogyha látja ő a saját erőforrásait, és ezeket elkezdi tudni használni, akkor sokkal sikeresebb a gyógyulási arány.
10 órától hírek, majd kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora. Ezután a Lélek szava szól, melyben Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, folytatja elmélkedését a böjtölésről. 11 órától hírek, majd Mustármag című műsorunkkal jelentkezünk. Az adásban dr. Tubai Tiziano, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatója, a Középkor Egyházának hierarchikus viszonyaiba kalauzol bennünket. 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Devecseri Gábor a Mulandóság cáfolatául című versét Dér Gabriella mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Ezt követően Bársony Réka szalézi nővér nagyböjti elmélkedését hallják Tronketti Szent Mária missziós nővér életpéldája nyomán. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ez délelőtti műsorkínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
You know. reggeli beszélgetés.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mai vendégem, mondhatom, hogy visszatérő vendégem Csató Tibor, aki az EGRI Civil Közösségi Háznak ugye a vezetője, de hogy nagyon sok beszélgetésünkben megemlítettük az Életfa Környezetvédő Szövetséget, viszont magáról a szövetségről, a múltjáról, jelenéről, jövőjéről nem nagyon beszélgettünk, nem nagyon ismerjük ezáltal. Nyilván, aki benne van a szövetségben és a környezetében, azok pontosan tudják, miről van szó, de áruljuk el a hallgatóknak most a mai műsorban, hogy miről is beszélhetünk. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm, hogy itt lehetek. Hú, és ez tényleg ilyen kettős szerep amúgy. Tehát, hogy nyilvánvalóan nagyon sok olyan mondatomban, amit a civil közösség házáról beszélek, benne van az Életfa. Valamilyen úton módon, ugye mi működtetjük a civil közösségek házát, mint szervezet, tehát ez egy olyan közösségi szintér, amivel közművelődés megállapodás van az önkormányzattal, és ilyen tulajdonképpen egy közfeladatot ellátunk ott a házban, de hogy nem ez az Életfa. Tehát, hogy eznél sokkal több az Életfa, ez nekem is egy tényleg egy komoly szervezési probléma is, meg egy állandó ilyen filozófiai kérdés, hogy hány zöld rendezvényt csinálunk a házban. Hogyha csinálunk, abban mennyire van benne az Életfa, ha mennyire vonjuk ki belőle, mennyire tudnak létezni a többiek is, vagy szervezni. Hát ez most erősen összefonódik.
Igen,
azért, hogy nagyon sok zöld programban vagyunk mi is benne, vagy kezdeményezzük, vagy szervezzük, de nagyon sok zöld program jön hozzánk, amit egyszerűen csak örülünk, hogy helyet adhatunk neki, vagy bármi lehetőséget, úgyhogy eddig erre én szerintem nincs panasz, és ez nagyon jó. Ráadásul egy minél modernebb szerintem egy közösségi ház, erre külföldön nagyon jó példa, annál zöldebb lenne, vagy annál zöldebb lehetne. És nem csak az, hogy mik a rendezvények témája, hanem például mennyi PET palackot használunk egy rendezvényen, vagy hogy takarítunk, vagy hogy gyűjtjük a hulladékot, hogy szelektálunk a házban. Ebben még azért van sok minden fejleszteni való, de szerintem itt is jók vagyunk, és igyekszünk egyre jobbak lenni.
Akkor tekintsünk vissza a múltra, hogy egy nagyon hosszú időt felölelő szövetségről van szó, ami a rendszerváltás előtti időszakban nyúlik vissza. Honnan indult?
Hát igen, ugye én azt szoktam mondani, hogy harmadik generációs, persze ez lehet egy túlzás, hogy én harmadik generációs elnök vagyok, de az biztos, hogy a legidősebb életfásoknak a gyerekei azok olyan velem egykorúak most. Tehát akkor legyen kettő vagy két és fél generáció. Én tényleg a faskorban sem voltam még, amikor az Életfa már elindult. Ugye a hivatalos sztori az 89-ben kezdődik, akkor lehetett civil szervezeteket bejegyezni, akkor jött a rendszerváltás, és azelőtt nem volt más, csak a Hazafias Népfront, és a többi is. Tehát ezek az állam által, vagy az akkori rendszer által jóvá hagyott országos szerveződések, és már akkor létezett az Életfa. Tehát nekünk erről sztoriaink vannak a szervezeten belül, hogy akkor még nem is Dobó István gimnáziumnak hívták, de az ottani Dobó István gimnáziumnak már az érettségiző, vagy akkor emberei, diákjai benne voltak 1967-68 körül. És onnantól 89-ig kialakult tulajdonképpen egy ilyen kiránduló, vagy a Büki Nemzeti Park környékén mozgolódó, de nagyon erős szakmai csapat. Tehát olyan emberek voltak a tagjai, akik meghatározó értelmiségik voltak, és zöld értelmiségiek a városban, Eger környékén. És a 89-ben ez teljesen szinte ilyen automatikus volt, hogy akkor gyorsan kell csinálni egy civil szervezetet. 89 decemberében jegyezték be az Életfa Környezetvédő Szövetséget. Ez látszik az adószámunkon amúgy, tehát mi már így ránézésre látjuk egy adószám alapján, hogy ki mikor is szervezet lehet. Nekünk elég, hogy mondjam, elegáns adószámunk van itt a megyébe, tehát 89 decemberre óta működik az Életfa, tehát már a rendszerváltás óta is ez egy nagyon hosszú időszak, ugye 35, illetve most már 36 évesnek számolhatjuk magunkat, lassan 37-ben vagyunk ugye 26-ban, és meg még volt előtte is őstörténet, mondjuk így a rendszerváltás előtti történet. Ott abban az időszakban is születek például könyvek, kiadványok a Büki Nemzeti Park környékéről, tehát ilyen túra, kalauz, stb. Született összefoglaló például a Heves megye környezeti állapotáról, településeken felmérni az illegális hulladékot, tehát hogy mondom, voltak szakmai kimenetek ennek a még nem szervezetnek, tehát hogy még nem hivatalosan bejegyzett civil szervezetnek.
Miért volt szükség arra, hogy egyáltalán ez a csoportosulás létrejöjjön?
Hát azért szerintem a rendszerváltás előtte is lehet ezt gondolni, meg rendszerváltás utána is. De mind a kettőnek azért az a hasonló élménye megvan, hogy a környezetvédelem nem kap elég szerepet, vagy nem elég hangsúlyos a kormányzati vagy önkormányzati törekvésekben. Ugye a zöldvezős, a barnamezés és egyéb beruházások előbbre valók, az iparűzési adó előbbre való. Ennek megvannak azok a veszélyei, tehát hogy minden józan normális ember, aki egy kicsit is foglalkozik, az a rájön erre, hogy veszélyben van a környezetünk. Ez amúgy veszélyben volt 89 előtt is, akkor az akkori szocialista gazdaság sem volt egy környezetvédő jellegű, és ez azóta is hullámzóan amúgy, tehát hogy az elmúlt 36 évben is hullámzóan, de folyamatosan jelen van, tehát igen, állandóan kell a környezet érdekét képviselni, mert nem képviseli senki, csak a zöld szervezetek. Az ipartól kezdve mondom, az önkormányzati, kormányzati hatalomig, nekik mások a prioritásai, és időről időre emlékeztetni kell őket erre, társadalmi mozgalmakat kell szervezni, vagy egyszerűen csak fát kell ültetni, tehát egy csomó olyan téma és lehetőség van egy környezetvédőnek, amit lehetett volna, vagy amit meg lehet csinálni ebben a témában, és amúgy ez tényleg úgy működik, hogyha én ugye 1997 óta vagyok az életemben, hogyha kitalálunk valamit, mondjuk egy faültetési programot, akkor az idősebbek az életfánál mondják, hogy hát de már ilyenünk volt. Mondjuk itt tudom én 92-ben. És én nem tudok róla, de lehet, hogy volt egy 3 éves programunk. Most van egy víz visszatartó programunk, és kiderül, hogy igen, azt mondjuk már tudom, hogy volt egy kis tó programunk, amiben teljes, vagy az ország nagy részének a kis tavait mértük föl biológiai állapotát. Úgyhogy mindig vissza lehet kanyarodni valami olyasmire, amit, tehát nem tudom azt mondani, hogy a 36 év alatt ezt már nem csináltuk.
Na de ugorjunk oda akkor, hogy bejegyzett szervezet lett maga, igen, az Életfa. Mi volt a fő tevékenységi kör? Mert most említettél egy pár dolgot, hogy úgy 92-ben ezt meg ezt csináltak.
Ezt csináltak, igen.
De hogy mi volt a cél?
Ugye azért Életfa Környezetvédő Szövetség a neve, mert hogy ez 89-ben ez valószínűleg teljesen elfogadott állapot volt ugye a rendszerváltás ideje, hogy szövetkezni kellett. Tehát, hogy minden szakterület, minden téma, vagy hát most politikai pártok, ugye? Tehát, hogy össze kellett szedni az erőinket, és a zöldek is így voltak ezzel. A környezetvédők is elkezdtek egy országos hálózatot is építeni, és itt Heves megyében is megjelent az az igény, hogy legyen egy, amúgy ez volt az első neve az Életfának, 89-ben, hogy Heves megyei Környezetvédő Szövetség. És a Heves megyeiből lett aztán az első elnökünk Sándor András miatt Életfa Környezetvédő Szövetség, ez amúgy szerintem egy jobb név, vagy hogy mondjam, jobb márka, jobban is hangzik. Hogy mennyire jól hangzik, arra az a jó példa, hogy a Életfa névvel van vagy 50 szervezet az országban. Illetve alapítvány, illetve környezetvédő alapítvány, ilyen szövetség, olyan szövetség.
Nem biztos,
ez egy magyar szimbólum, ezt nagyon szeretjük használni, nagyon jó szimbólum is, ugye nem csak magyar, hanem azt mondanám, hogy világszimbólum, tehát kelta mitológiában is ott van. És egyszerűen jó. Tehát ha életfaként tekintünk erre a teremtett világra, akkor abban tényleg úgy minden benne van, meg valahol benne van az élet, meg benne van a fa, a zöld növények, úgyhogy egy nagyon jó meghatározta a logónkat. De például 89-90-ben akartuk levédeni a doménnevet, és már nem volt szabad az életfa.hu, mert egy másik szervezet már elvitte. Úgyhogy mondom, Heves megyei szövetségként alakultunk, Heves megyei természetvédők vagy környezetvédők szövetsége, pont azért, mert az volt a cél, az volt az egyik cél, hogy Egerben már megvan ez a kvázi hálózat, az itteni szakemberek, és hogy vonzunk be minél több tagszervezetet, más városok, kis települések, falvaknak is a környezetvédő csoportjait, és hogy együtt alkossunk egy nagy szövetséget, ami ugye emiatt aztán jól tud érdeket képviselni, nagyobb tömegben, nagyobb ereje van a szavának. Ez volt szerintem a fő cél. Olyannyira, hogy az Életfának volt 3600 fős tagsága is az elmúlt 30 évben, meg volt, mondom, a 110-re emlékszem, most egy 110 tagszervezetünk is volt. Amikor így ez nagyon jól mentek a dolgok. Tehát, hogy az Életfa például rengeteg óvodában, iskolában indított el ezt az ökoiskola, ökoóvoda dolgot. Ez 11-nehány volt csak Egerben. És akkor ugye mindenki belépett tagszervezetnek. Tehát egy csomó ökoiskola, ökoóvoda volt. Vagy például a Heves megyei Horgászszövetség, meg ilyesmi. Tehát mindenféle tudományos, szakmai, erdészet és a többi csoportok, azok egyben az Életfa tagjai is voltak. Tagszervezete is voltak, és egy küldöttet küldtek a küldött gyűlésénkre, ahol tényleg ilyen 100-120 ember ülésezett. Úgyhogy voltunk mi ekkorák is, nyilván megváltozott a világ azóta. Más is lett a fontos szerintem a civil szektorban, tehát ma már nem ez a, nem annyira a szövetségek alakítása.
Egyedül próbálnak érvényesülni?
Inkább rugalmasabbak a hálózatok. Én sokkal adhokabbnak látom most már dolgot, tehát ha van egy eset, van egy ügy, akkor mellé állnak 3-4-5 civil szervezet, azt lehet, hogy ezek utána évekig nem dolgoznak együtt, de aztán van egy pályázat, ahol szintén dolgozunk 2-3 hasonló szervezettel, ez lehet külföldi is, tehát most már a környező országokban is kinyúlnak a csápjaink. Úgyhogy igen, ez a szövetkezés, ugye ilyen, hogy mondjam, hierarchizált és szabványos és lefektetett formában ma már nem működik annyira. Ezt amúgy például az egész civil fórum hálózaton is látom, vagy a kerekasztal hálózaton. Meg ugye ott van a fiatal generáció. Tehát egy mai 20 éves környezetvédő csoport, aki ilyen egyetemistákból áll, hát ő nem feltétlenül akar belépni ebbe a szövetségbe, nem is érti ezt. Tehát, hogy ők már nem így gondolkodnak.
Hát itt ugye egy nagyon hosszú időszakról beszélünk, és most elgondolkodtam, miközben mondtad ezt a sok mindent, hogy azért a környezetvédelem köre valahogy mégsem fejlődte meg azt, amit meg kellett volna talán ennyi idő alatt. Most ezt tudom, hogy messzire vezet ez a gondolat, de hogy valóban még mindig annyi tevékenység
bizony
van. Sőt, lehet, hogy egyre több.
Hát igen, ez egy nagyon... Hát mondhatom is, hogy durva kérdés, meg egy nagyon jó kérdés, igen. Tehát, hogy mit csináltunk az elmúlt 35 évben? De nem is az, hanem, hogy úgy a környezetvédők, tehát úgy világszinten sikerült-e megoldanunk a világ problémáit? Hát nem.
Nem, de hogy ezért mondom, hogy egyre több kihívás is lett.
Hát igen.
Tehát, hogy nem
igen.
Maradt a világ, változott, és hogy nektek valahogy ez a változó világhoz is hozzá kell fejlődni,
kell
a petpalackoknak az elterjedése. Tehát, hogy ez pont az az időszak, ez a 30, közel 30 év, vagy több mint 30 év, attól függ, honnan nézzük, amivel egy olyan rohamos változás következett be, modernizáció az életünkben, amit nektek is követni kell.
Igen, és ami ráadásul ilyen kontrollálatlan, én úgy érzem ezt, tehát a technológiai fejlődésnek ez a tényleg pont az utolsó 30-40-50 éve, meg az, ahogy szemetelünk, vagy ahogy technikát gyártunk, ahogy az most tényleg az elektronikai terméktől kezdve az eldobható csomagolásig elmehetünk. Tehát, hogy ahogy fejlődtünk, ez rettetesen megszaladt. Ugye ezt tudjuk, hogy ez ilyen most a maximális emelkedés pályáján van lassan függőleges a függvény. Miközben ezt nem követi a szabályozás, a verseny, a jogtalanul megszerzett verseny előnyök, ugye például itt van most nagyon jó ez a mezőgazdasági téma az Európai Unióban. Tehát, hogy ezeknek az ellenőrzése, a globális szabályozása nem működik. Nagyon, tehát és itt nem csak a környezetvédők, hanem a környezetvédők is a kormány egymásra hatása, vagy a kormányok, vagy az Európai Unió egymásra hatása például, hogy mennyire tud működni, mennyire tudunk egy döntésben érvényesíteni zöld jogokat a földbolygónak az érdekeit. Hát igen, ez nagyon nehéz, és valószínűleg egyre nehezebb. De ugyanakkor meg azért én látok, és legyünk optimisták, hogy azért vannak ebben olyan változások, amik a felszín alatt zajlanak, és nem is vesszük észre, vagy akik, tehát mi például, akik környezetvédőként fiatalokkal is dolgoznak, azok meglátják ezt. Tehát én nagyon bízok például a 20 év alatti korosztályban, hogy bár ott a házrendezvényein is látom ezt, hogy rengeteg vetpalackot hoznak, meg a hordozós kávé, ugye nekem a nagy mániám vagy problémám ez, hogy miért nem lehet azt ott helyben csészében meginni, ha el kell vinni, mert az úgy sikkesebb vagy vagányabb. Szóval rengeteg ilyet használnak a fiatalok, sokkal többet, mint mondjuk egy 60-70 éves átlagkorú szervezetnek az eseményén, más a mosogatás, stb., de ugyanakkor meg nagyon környezettudatosan tudnak gondolkodni, főleg a mostani felnövekvő generáció, és mondjuk 20-40 évig ide sorolnám a hölgyeket. Tehát nekünk ő a nagy célcsoportunk. A városi értelmiségi és 40 év vagy 40-50 év alatti hölgyek a legjobb célcsoportunk, ők nekik családjuk van már. És innentől nagyon fontos lesz, hogy mit eszünk, hogy szemetelünk, hogy mi lesz a környezetünkkel, egyszerűen rájuk kell nézni a gyerekekre, és ez működik. Tehát, hogy valamiféle jövőt hagynunk kell nekik egyre jobbat. És mondom, bár úgy tűnik, mintha vesztésre állnánk, azért mégsem. Tehát, hogy inkább ilyen hullámokat látok, és az a vicc, hogy tényleg 20-30 éve nézhetem már ezeket a hullámokat. Erre amúgy egy külön szakma van. A zöldeknél mi ezt ilyen környezetvédelmi szervezeti kiégésnek nevezzük. Tehát, hogy időről időre 5-10 évente egy-egy civil szervezet mindig eljut erre a mélypontra. Tényleg olyan a szakmánk, hogy megkeresel ezer embert, és egynél elértél egy változást, mondjuk.
Na igen, valahogy e felé is akartam kanyarodni, hogy most elmondtál egy pár pozitívumot, hogy van fény az alagút végén,
igen,
de,
igen.
De azért, hogyha ezt nagyon szorosan nézzük, akkor szerintem a pazarlás világát éljük. Tehát itt azért nagyon sok múlik azon, hogy az edukáció, és ugye ebben nektek is van feladatotok, hogy minél több mindent át tudjanak adni a fiataloknak az idősebbek.
Uh-huh. Érdekes, ezt mondom, ez is te tudok erre így, hogy mondjam, visszafordított kérdéseket vagy válaszokat is adni, hogy igen, miközben folyamatosan nő a pazarlás például Magyarországon, mert mi még ott tartunk feleségben, a Németországban a fiatalok már nem vásárolnak gazdag autót. Vagy nem vásárolnak állandóan új ruhát. Dívik a second hand, az újrahasznosítás, csak mondom, hogy az egyik civil közösségek házában is egyre több az ilyen garázs bőrze tulajdonképpen, vagy ruhacsere, úgy hívjuk, abból most már 2-3-ban egy évben, szezononként. Most jött egy újabb, tehát hogy itt az ideje, és a fiatalok nagyon jól csinálják ezt, hogy újrahasznosítanak, nem akarnak felvágni azzal, ami van, kevesebbet költenek ilyen dolgokra, pont azért, mert belátják ezt a ennek az igényességét. A svédeknél nem tudom hány százalékkal esett vissza a repülő használat. Az egyik legkörnyezetszennyezőbb utazási mód. Már ezt úgy hívják, hogy Flixcam repülési szégyen. Tehát, hogy inkább nem repülök, hanem meg vonattal. A vonata bejárni Európát például. Ugye persze, hogy a repülővel sokkal gyorsabb, de ugye lassulhat a turizmus is, tehát hogy ne ez odautazok izével, rengeteg szemetet termelek és visszajövök, hanem hogy megváltoznak ezek a módok, és ezeket én látom, ezeket a nagyon apró, de biztató változásokat. A napenergia. Tehát ott tartunk, hogy Magyarországon döbbenetes méreteket öltött az elmúlt 5-10 évben, nem számított rá a kormány, hogy ez ennyire fel fog futni. Hogy manapság tud a napenergia parkunk több áramot termelni, mint Paks. Vannak olyan napok, amikor kisüt a nap. Úgyhogy ezzel például foglalkozni kell. Ezzel már a MOL foglalkozik, az energiatárolás, ez egy pontos probléma lesz. Az energiautókban nem menjünk bele, mert ugye most ez egy kicsit pang ez a piac, de egyszerűen nem fog így maradni. Tehát valószínűleg ez megint csak egy megtorpanásnak gondolom én. De mondom, ott vannak a kínai napelemgyártók, akik már napelem energiával gyártanak napelemet. Tehát, hogy teljesen önfenntartóvá válik egy idő után ez az iparág. Rengeteg a környezetszennyezés körülötte. Oké, ez mondom, van miért harcolnunk, tehát hogy mi ezt folyamatosan csinálhatjuk, de mégis valahogy a tiszta energia, a körforgásos gazdaság, ezek úgy itt vannak a küszöbön egy kicsit, és azért tudunk ebbe talán segíteni.
A nagy felelősség még talán a tömegtermelés, a tömeggyártás kérdése, ott ugye az acskók, a csomagoló anyagoknak a kérdése. Mit látsz, hogy egyébként szerinted ez a 50 forintos palack visszavitel, ez egyébként tényleg hasznára vált magának a környezetnek? Mert most látjuk, most konkrétan látjuk azt, hogy mennyi szemetet termeltünk hát eddig, amit eddig csak a kukába, vagy jó esetben, jobbik esetben a szelektívbe. De most ugye ezzel feladatunk van.
Igen, mi eddig is szelektáltuk ezt. A házba például nem, otthon nekem nagyon régóta, tehát hogy ez a sárga kuka ez ilyen létfontosságú volt, és mi ezt nagyon komolyan vettük. És most ugye ez megváltozott ez a rendszer, mert hogy pénzt kapunk azért, ha visszavisszük. Nem tudni, hogy melyik a jobb. Tehát az újrahasznosításnak a régi módszere, vagy ez, ugye ezt még nem látjuk. Ráadásul Magyarországon egy kicsit ilyen furán visszás a helyzet, hogy az 50 forint előre ki van fizetve a forgalmazók által, és tehát nem nekünk éri meg, hanem a visszavevőnek ebbe ez a fura. De lehet ezen fordítani, meg lehet ezt jól csinálni. Én is láttam ilyen videókat, ugye, hogy működik egy osztrák automata, ilyen visszavevős, meg hogy működik a magyar. Hát mondom, hogy én is ezt megcsinálom minden hónapban legalább egyszer. Igyekszünk nagyon csökkenteni a PET palackoknak a számát, tehát például most átállunk a otthoni bubis vízre, már rég meg kellett volna lépni.
Szódagép segítségével?
Tehát, hogy ez baj nekem, de szeretjük a szélsavasvizet otthon, de ezt nem tudjuk kikerülni egyelőre. Ja, hát ugyanez aztán, hogy a saját szörpök, házi termék, helyi termékvásárlás, nagyon sok programunk van, vagy tervünk ezen a téren, most beadtunk egy pályázatot a kosárközösségre is, ugye megint visszakanyarodhatok a házhoz, tehát, hogy a civil közösségház egy nagyon jó helyszín lesz ezeknek a dolgoknak. Most ugye ilyen heti vásárra kötünk épp szerződést, tehát elképzelhető, hogy közel, vagy ebben az évben lesz 5 vagy 6 ilyen kistermelői vásárházba. Ezek is nagyon fontosak. Mennyit szállítjuk azt a terméket, ugye? Tehát a nem tudom honnan, Dél-Amerikából, Indiából jövő egzotikus gyümölcsök helyett például jó-e nekünk a saját alma, vagy a helybe termett kiwi meg füge, mert itt tartunk, hogy Magyarország ebbe is jó, tehát hogy tudunk hazait is termelni. Szezonális étkezés nagyon fontos lenne, nem primőrökkel, nem fagyasztott áruval dolgozni. És egy rengeteg olyan dolog van, amit meg lehet csinálni. Csak egy mondat, ami még eszembe jutott erről, hogy a házba idén vezetjük ezt be, hogy saját szűrt ivóvizet, meg saját szűrt bubis vizet tudunk adni, hogyha kell, és akkor nem hoznak a civilek a rendezvényre PET palackot. A házból rengeteg PET palack kerül ki, sajnos, a civil rendezvények miatt. Ezt is tök jó lenne letörni ezt a lejjebb vinni az ökolábnyomot ezen a téren.
Kicsit a projektjeitekről, mert hogy itt az elmúlt, hát 97-től, ha számolunk, azért ott végignézhetél egy pár projektet. Mi az, amit kiemelnél, amit nagyon fontosnak tartottatok?
Hát párat mondtam is, ugye a Kistó projekt az nagyon sokáig tartott. az egy 5-6 éves, nem tudom hány kötet, szerintem ilyen 6-7 vagy 8 ilyen szakmai kötet is született. Tehát tényleg oldalanként egy-egy kis tó. Benne van például az Eger Szólát is, ahol én lakok, az is fel volt vérve. Úgyhogy ez egy nagy program. Volt sok ilyen nagy programunk. És itt jön az, hogy hány lába van az életfának, mert nekünk 97 óta, mióta én ott vagyok, illetve inkább 98-99, van egy olyan lábunk, hogy helyi társadalomfejlesztés. Tehát pont szerintem a szövetkezet vagy szövetségi, vagy ez a hálózati létezés miatt, ami a zöld szektorra is jellemző, hogy szövetségeseket keresünk, meg hálózatokat építünk, meg az egri életfára is világértelemben jellemző volt, hogy nem maga akarja megoldani a dolgokat, hanem hálózatként működik. Ez hozta magával azt, hogy létrejött az Egri Civil Fórum, nem csak mi voltunk benne, de ott voltunk az alapításkor. Létrejött az Egri Civil Kerekasztal, ugye lett egy ilyen egy hivatalos hálózata Egernek, és ez a hálózati forrón, ezt megyei civil együttműködésre kiterjesztettük, úgyhogy nekünk nagyon sok ilyen programunk is volt. Ez jut erről eszembe a Charles Stuart Mott alapítványal, amerikai pénzből, a 2000-es évek elején volt, ez is több évig tartott. Ezt Köre meg Körte programnak hívtuk, ezek jó rövidítések, ez közösségi részvétel és társadalmi egyeztetés, ennek az első betűi adják ki, hogy Körte. Program több évig tartott, és például az volt az eredménye, hogy ilyen civil kerekasztal, mint ami Egerben van, ilyenből 52-t csináltunk az országban. Nem mi csináltuk, már megvoltak ezeket, csak ott voltunk, egy kicsit tudtunk nekik segíteni, el tudtuk mondani, hogy hogy van ez Egerben. Ebből az 51-nehány kerekasztalból mára maradt 11-nehány az országban. Az EGRI az még mindig működik, és de például ez egy olyan program, hogy bármikor elő lehetne venni, és föl lehetne újítani. Tehát ugye erre is én nagyon büszke vagyok, de ez nem zöld program. Ha zöld programokat nézzük, egyrészt, amit mondanék, és ezt már nem is programnak tekintjük, ugye hívtuk zöld telefonnak, lakossági bejelentőnek, ilyen életfa, volt erre zöld vonalunk, tehát ilyen ingyen hívható számunk, lakossági bejelentések. Régen sokkal fontosabb volt, mint ma, de még ma is vannak ilyen ügyeink évente, több, nem azt mondom, hogy több száz, de 11-nehány körül, hogy van valami szennyezés. Tehát fel kell lépnünk valahol egy környezetszennyezés ellen, ami egy akut ügy, vagy hirtelen megjelent, vagy valaki bejelenti, vagy ott elborultak a dolgok, tehát valami csúnya dolog történik, és akkor ilyenkor mi, mint civil szervezet, nem tettünk sok mindent, de kimehetünk, fotózhatunk, följelentést tehetünk, és benne lehetünk az ügyben. Ilyenből is nagyon sokat sikerült egyrészt megnyernünk, tehát amikor fölhívja egy nagy civil szervezet, mint az Életfa a figyelmet, és akár egy országos botrány csinál egy ilyen ügyben, akkor bizony nem csinálják meg azt a szennyvíz lerakót, vagy azt a szennyvíztelepet, vagy nem építik meg azt az üzemet. Egerben is erre is volt példánk. Tehát sikerül, és ezekben az összefogásokban nem is csak az életfának kell benne lenni, hanem pont azért, mert benne vagyunk egy ilyen hálózatban, mint az Egri Civil Fórum. Magunk köré tudunk hirtelen rántani 30-35 civil szervezetet, aki aláírja ezt a állásfoglalást. Hogy ez egy ilyen állandó, ez tényleg végigment a 2000-es, vagy inkább a 89-es évek elejétől. Lőrinci Meddőhányó ügye, tehát még bíróságra is jártunk, tehát hogy folyamatos, ez egy 10 éves ügy, ez is, hatalmas dokumentációja van, tehát ilyen több ezer oldalnyi, amit próbáltunk ott környezetvédeni, és mondom, bárhova nézünk a megyébe, bármilyen akut problémát látsz, abban lehet, hogy az Életfa benne volt valamikor. Ez tényleg így működik. Ez az egyik, aztán mondom, visszafordulva a civil lábunkhoz, a társadalomfejlesztő lábunkhoz, ugye mondtam a Köre-Körte programokat. De 99-ben már indítottuk a civil házat. Akkor még civil háznak hívtuk, ez a Bajcsi Zsenyszi 90-ben volt. Sok iroda, sok civil szervezet, ott is 10-20 székhely szervezet lakta a házat, és ezt 16 évig tudtuk üzemeltetni. 2016-ig ment ez a... Most ezt újítottuk föl tulajdonképpen a civil közösségek házával. Az meg ugye 2022-től működik. Tehát volt ott egy pár év pauza, és... csak rá, a civilek is érezték, a hálózat is érezte, az EGRI hálózat, hogy kell egy ilyen civil ház. Ez mondom most arra annyira bebizonyította a működésének az értelmét, hogy én ezt is javasolnám minden megyeszékhelynek, vagy megyejogú városnak, hogy csináljon egy-egy ilyen civil házat, mert megéri. Tehát nagyon látszik a látogatottságunkon, hogy ugye most 150 közösségnél tartunk már, aki használja, évi 28-30 ezer ember, és székhely szervezetben van most 31, és épp tegnap kérdeztek meg megint, hogy milyennek a feltétele, hogy működik ez, jöhetnének ide hozzánk lakni. Tehát egy ennyi lakótárs van ebben a házban, már egy kicsit zsúfolt emiatt, de...
Sok jó ember.
Sok kis helyen is elfér, igen. Nem is olyan kicsi, amúgy, ez a szerencsénk. Tehát, hogy ez a ház, ez tényleg sokkal nagyobb és sokkal jobban, vagy jobb hatékonysággal pörög, mint a régi Bajcsi Zsilinszky úti, ami egy polgári rakás volt. Egy kicsivel nagyobb. Tehát most a legkisebb termünk akkora, mint ott volt a nagy terem, igen.
Hát,
és még, tehát ott tartok, hogy még csak nem soroltam az a programjainkat, vagy nem beszéltem róla. Ugye most van egy közösségi faültetési programunk, ez a 2017-8 körül indult. Azóta tart, rá egy évre jött, ahogy ezt elindítottuk, a 10 millió fa országos közösség, telefonáltunk egyet egymásnak, és szövetkeztünk, tehát hogy most mi vagyunk a 10 millió fa egyik helyi csoportja, és ezt büszkén vállaljuk, nincs ezzel semmi baj, és segítünk őket. Már akkor fölmerült bennem, hogy milyen jó lenne, hogyha az országnak lenne egy non-profit közösségi csemetekertje. Egy olyan hely, ahol, mert hogy ez a 10 millió fa, ez 10 millió fát akar elültetni, tartunk most 500 ezernél, az is nagy szám, de hogy évente termelhetnénk 3-4-500 ezer kis csemetét, ültethetnénk magot, csinálhatnánk ezt profi, szabályszerűen, mint egy csemeteket, csak non-profit módon, úgy, hogy ezt, amit megtermelünk, vagy amit az önkéntesekkel elültetünk, azt a 10 millió fa közösségeknek osztjuk ki országosan. Vagy egy önkormányzatnak, ha ő ilyen zöld ültetést szeretne. Úgyhogy ez is nemzetfásítás, jó nagy darabszámban, vagy például. Ezek most kicsi fák, de hát az a célunk, hogy tovább növeljük őket, vagy egyre nagyobbra neveljük őket. Kicsit amúgy tehermentesítenénk ezzel az erdészeti csemete szektort is, mert hogy azt mi látjuk, hogy a 10 millió fa az egy milyen megrendelőjük lett, hogy mi mindig valami speciálisat akarunk, tehát mi ugye ökoerdőket ültetünk, nem egyen fajokkal, hanem vegyesen, sok cserjével, és ezt legközelebb mondjuk Németországba szeretik így csinálni, és elviszik a Magyarországon termelt ilyen, nevezem tényleg ilyen öko vagy zöld cserjéknek, amik nagyon jól mutatnak egy erdőbe, és nagyon jól szolgálnak egy erdőt, tényleg a kökény, csipke, berkenye, ilyesmi jut eszembe. Ezeknek a nagyját elviszi a külföldi piac. És utána jön a 10 millió fa is keresi. Na úgyhogy most lesz egy csemete kertünk. Most másfél hektárt tudtunk szerezni. Nem tudom, hogy a céget mondhatom-e, vagy nem mondjam. Tehát az anyag, hogy egy maklári nagy cég segítségével kapunk tőlük másfél hektárt, adnak öntözővizet, és akkor most ebben fog. Ez például szerintem egy ilyen kolosszális program lesz. Nem tudom, hány évig fog tartani.
Az, hogy öntözővíz is
kell, meg gyűjtjük is az ő esővizüket. Tehát az a terv, hogy gyűjtjük az esővizet a gyár területéről, mert az is rengeteg, sok ezer köbméter lenne, amit mi is tudnánk használni, meg ők is sokkal zöldebbek lennének ennél. Tehát itt igyekszünk összekötni a cégnek és az életfának és az zöld törekvéseit. Hirtelen most ennyit eszembe. Ott az élővíz programunk.
Egyébként is aktuális a víz. Vízzel való gazdálkodás, hogy minél inkább fordítsuk a figyelmet a folyóvizek és az ihatóvizeknek a védelmére, és hát ugye valahol nagyjából itt helyezkedik el ez a vízvisszatartási programotok, mondhatom itt talán, hogy miért is fontos ez nekünk, egy kicsit merüljünk el benne, hogy miről is van szó, miért fontos az, hogy visszatartsuk valahol a vizet?
Van egy ilyen diagram, ezt én szívesen megmutatom bárkinek, de utána is lehet nézni a neten, hogy hány százaléka jön külföldről a magyarországi vizeknek, és mennyi megy el. Tehát, hogy mi azt mondjuk, hogy víznagy hatalom vagyunk, hogy mennyi vízünk, mennyi folyunk, mennyi tavunk van. Igen, csak ezeknek a vizeknek a 95 vagy 2 vagy 8 százaléka, most én sem tudom pontosan az ábrát, ez külföldről jön ide. Magyarország, így a Kárpát-medence, a körülöttünk lévő Kárpátokból folyik ide a víz. És mi úgy engedjük ki ezt a vizet, hogy még két Balatonnyit hozzáteszünk. Ez a szám, szoktak mondani egyet is, hármat is, a nagyjából két Balatonnyi, ez ugye nagyon sok kilométernyi víz, amivel többet engedünk le. Tehát, hogy ami Magyarország területén leesik eső, csapadék, még azt is hozzátesszük ehhez a vízhez, és elengedjük. Na, ezen kell fordítani. Tehát a víz elvezetés és a folyószabályozás, ugye ez a Tisza szabályozásával kezdődött ez a dolog, az annak gyökeresen meg kell változtatni a gondolkodásmódját, a mentalitását, mert ma, amikor sok víz jön, amikor árvízveszély van, akkor nem kiengedjük az alföldre a vizet, hanem tartjuk bent a gátaknak a belsejében, próbáljuk minél hamarabb kiengedni őket a Kárpát-medencéből. És az utóbbi években meg tényleg nincs jobb szó, hogy berúgta a valóság az ajtót. Tehát, hogy 5 olyan asszályos éven vagyunk túl, hogy amikor elmennek a nagy vizeink, még ha lettek volna is, bár az elmúlt 5 évben nem nagyon voltak áradás, utána marad a szárazság. És ami tavasszal belvíz probléma, ebben nem létezik szerintem ez a fogalom, a belvíznek örülni kell. Tehát ott valami esett a saját birtokunkra. Most az, hogy azon a területen nem tudunk éppen búzát vagy kukoricát vetni, nem így kéne gondolkodni. Annak a kicsi víznek is örülni kell, mert nyáron bizony gond lesz belőle, hiány fog, és ami nagyon fontos, hogy ezt az öntözés nem oldja meg. Tehát az öntözés az nem fogja tudni visszafelemelni a teljes Kárpát-medence talajvíz szintjét, ami folyamatosan csökken vele a Tisza és a Duna medre is, tehát egyre mélyebben vannak bevágva ezek a folyók. Lassan már technikai lehetetlenség megoldani például egy csatornázást. Tehát nem lehet azt a szintemelkedést megcsinálni. Úgyhogy igen, mondom, itt kopogtat a valóság az ajtónkon, itt az ideje számon vetni ezzel, és amikor sok víz van, amikor sok víz jön, akkor ezt valamilyen ellenőrzött körülmény között, és ezen dolgozunk amúgy most országosan, az életfoly is benne van ebbe, minél több részre kiengedni. Az ELTE-nek megjelent egy tanulmánya, hogyha egy megyényi területet elárasztanánk ilyenkor tavasszal, az valószínűleg megoldaná az Alföldnek ezeket a vízszint süllyedési és egyéb problémáit. Nem azonnal, nem a következő évre, hanem a következő 30 évben ez elindíthatna egy pozitív változást. Most egy megyényi területet kell elárasztani, ehhez kellenek gazdák, ehhez kellenek olyan termelők, önkormányzatok, akik belátják ennek a szükségességét. Egy kicsit ez visszahozná azt a régi foggazdálkodást, ha egy kicsit is valaki foglalkozott ezzel, akkor tud erről. Tehát mi magyarok annyira jók voltunk ebben, hogy rengeteg halat exportáltunk például a különböző országokban, mert az Alföldön mentek ezek a 40-50 centire elárasztott fogföldek, amik egy kicsi ilyen nyúlgátakkal voltak körbevéve, és akkor fontak egy varsát, odaállították a gát elé, átvágták a gátat, amikor már tele volt hallal. Leeresztették a vizet, az megint elment egy olyan helyre, ahol megint hasznosul, akkor azon a területen utána lehetett búzát, stb. Vetni, vagy rá lehetett engedni az állatot legelni. A bivaj imádta, a mangalica is imádja ezeket a mocsaras részeket. Igazán nem kell etetni, nem kell egy plusz dolgot adni, megoldja ott maga. Úgyhogy ez nagyon messzire vezet. Tehát, de tényleg a lényeg a 180 fok. Tehát amit eddig csináltunk, azt most meg kell fordítanunk a fejünkbe. Ehhez kell oktatás, meg kellene győzni az embereket, a lakosokat. Ugye most Egerben is itten volt ez a hód probléma, tehát meg kéne érteni, hogy a hód ez nálunk ezerszer jobban csinálja, annyira jók az ösztönei, hogy sokkal jobban tart vissza vizet, mint mi. Ezzel meg kell tanulni együttműködni a vízügynek, és mondom a lakosoknak is, tehát a hód nem viccből rágja ki a fákat a környékről, ez a dolga. Igen, ugye, hogyha ez az általunk elültetett díszfa, akkor lehet mérgelődni, de akkor ültetni kell egy másikat. Az élet ha segít ebbe, hogyha kell. Jó.
Nagy feladatok előtt álltok még, meg állunk egyébként társadalmi szinten is.
Igen.
Lesz még miről beszélgetnünk. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Mint egy régi nyár, mit emlékként a szívedbe zár. vagy boldog? Mitől vagy mérges? Mi az, mi feldob? Mondd, mitől félsz? Mitől vagy főhős? Mitől vagy győztes? Mitől vagy boldog? Őszintén, őszintén.
Kedves hallgatóink, elhangzott reggeli műsorunkban ez alkalommal Csató Tiborral, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnökével beszélgettünk. Szó volt az Egyesület több évtizedes szakmai tevékenységéről, megvalósult és tervezett projektjeikről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Nátrán István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Nagyon jó, hogy te is velünk vagy, segíts most, halljam a hangodat végre. Nézd, a dalmas neked szól, hát feledkezz meg minden bajodról. Nekünk jó, rólunk szól, ez egy jó buli, hát érezd magad jól. A dalmas neked szól, hát feledkezz meg minden bajodról. Nekünk jó, rólunk szól, ez egy jó buli, hát érezd magad jó. Meg minden bajod.